esetleg kezdjük egy imával, és lássuk meg, hogy Istennek vajon mi a terve a mai reggellel. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked az életért, és ámulva, tényleg csodálkozva vesszük észre azt a gazdagságot, amit adtál nekünk, hogy biztonságban vagyunk, hogy terved van velünk, hogy tudhatjuk és tudjuk, hogy minden nap több gondolatod van felőlünk, mint tengerek partjain a homokszemet. És hogy ezek a gondolatok mind törődés, mind szeretet, mind irgalom, mind kegyelem, hogy te vagy az Istenünk, és hogy ez mi mindent jelent. Tényleg csak ámulunk, amikor észrevesszük, hogy az igád mennyire könnyű, hogy mennyire gyönyörűséges, és vágyódunk megmaradni ebben az igában, megmaradni a szeretetedben, megérteni, hogy mit is jelent, hogy te vagy Isten, és mi a te néped. Csak hálásak vagyunk, és kérünk, hogy áld meg a mai reggelt, adj egy ámulatos üzenetet, adj egy olyan üzenetet mindannyiunknak személy szerint, amely átformálja az életünket. Szeretnénk úgy elmenni innen ma reggel, hogy más emberek vagyunk, mint akik voltunk. Te nevedben kérünk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, sziasztok! Akkor mielőtt a Gyurinak odaadom a mikrofont, új életet kezdtem. És elmondom a módszert. Oké, tudom, hogy mind a módszerekre hajtotok, hogy mit kell csinálni. A következő. El kell tölteni egy hetet Horvátországban egy kempingben, vagy valami olyasmiben. Igen, az esőben és a szélben. És aztán el kell menni WC-re. Egy speciális hely, tehát a kempingben ilyen közösségi WC-k vannak, és amikor jössz kifelé, megtörténik. Néha már befelé menet is. Kicsit viccelek, de nem tudom, hogy volt-e már veletek olyan, hogy egy probléma foglalkoztat titeket. Hogy gondolkoztok valamin, néha nagyon elemzően, nagyon analitikusan, komolyan kezelve a problémát, néha csak úgy, hogy ott van a fejedben. Lehet, hogy részben meg tudod fogalmazni, hogy mi is a terhed, meg is fogalmaztad, de nem mentél bele mélyen, de ott van, tudatában vagy annak, hogy van valami, amin változtatni szeretnél. És aztán, ahogy így lazítasz egy kicsit, amikor adsz lehetőséget Istennek arra, hogy anélkül szóljon, hogy ki kellene vágnia egy fát előtted, ami ráborul az útra, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy akkor néha így egyik pillanatról a másikra beugranak dolgok. Lehet így mondani, beugrik, oké? De nem úgy, mint egy jó ötlet, ami aztán elmúlik, hanem mint amikor egy leplet így levesznek a szemedről, és valamit, ami ott van, valami, ami nyilvánvaló, azt egyszer csak így látod. Látod, tudod, hogy valóság a te számodra, hogy az életed megváltozhat ettől a ponttól fogva, hogy Isten cselekedett valamit, amiben te most beleléphetsz, és eddig nem láttad, most látod, ez neked szól, ez valóság, és egy ilyen akár drasztikus változást hozhat az életedbe. Talán ezt hívják rémának, nem? Ez a réma, egy görög szó, és azt hiszem, és Pásztor Kende bólogat. A Tanfelügyelő benn van. Hátul ül és jegyzetel, tudod? És most még mosolyog. Igen. Na, és tehát a réma egy élő szó Istentől, és az élő szó igazából annyit jelent, hogy egy olyan üzenet Istentől, ami nem egy általános tanítás, egy általános információ, hanem valami, ami rád vonatkozik. Mint amikor, oké, pásztor Kende tanít valamit, és a pulpitusról hallom, vagy amikor oda jön hozzám személyesen, és nekem mondja. És a réma az ez, amikor Isten neked mond valamit. És ha jól tudom, akkor Isten szavának van egy bizonyos hatalma. Ahogy egy Mózest olvasom, egy Mózesben Isten szólt. Oké, az elején, egy Mózes egy, Isten szólt. Nem olyan nagy dolog az, én is szoktam szólni, meg mást is hallottam már. Hát mondja, hadd mondja, tudod. De amikor Isten szól, akkor valóságot teremt. Úgy értem, a semmiből előállt a teremtett világ azáltal, hogy Isten szólt. Ugyanígy a te életedben dolgok megváltoznak, akár végleg azáltal, hogy Isten szól. És talán csak egyetlen egy kritérium van, aminek még teljesülnie kell. A fránya szabad akaratunk miatt. A hitünk. Ugye? Az a hit, ahol nem én hozom létre a változást, hisz Isten szól, és amit ő mond, hozza létre a változást. Ő a teremtő Isten, nem én. Habár ezt néha mi emberek összekeverjük. Néha magunkra vesszük annak a terhét, hogy teremtenünk kell. És azt hiszem, hogy nem. Isten az, aki cselekszik. És a mi lehetőségünk az, hogy beleegyezünk ebbe, hogy alávetjük magunkat neki. Hogy azt mondjuk, hogy legyen a te szavad szerint. Azt mondjuk, hogy legyen a te akaratod szerint. Azt mondjuk, hogy Isten szólt, így van, és ezt én elfogadom, és én erre számítok. Ez a valóság. És azt hiszem, ezt hívják hitnek, ugye? Ez a hit, ugye? Zsidók 11.1. Egy meggyőződés valamiről, ami létezik, ami megvan, de nem feltétlenül látható. Isten szólt, az életed megváltozik, elfogadod-e, belelépsz-e. És igazából csak ennyit akartam mondani, hogy adj helyet Istennek arra, hogy szóljon. Merj lelassulni annyira, hogy meghald, hogyha szól. És azt hiszem, hogy az élet, amit élünk a 21. században, nem nagyon ad erre lehetőséget. Azt hiszem, hogy az a világ, amiben élünk, mindent elkövet azért, hogy lélegzetvételnyi időd ne legyen. Hogy ne lassulhass le annyira, hogy komolyan figyelhess arra, hogy Isten mit mond. És hogy aztánabban megnyugodhass. Fuss, rohanj, ez az üzenet, és nekünk olyan könnyű ebbe belelépni. És megjegyzem, hogy ezt nem csak mi hívők vesszük észre. Az üzleti világ vezető tanácsadói is látják már ezt a problémát, hogy egy lehetetlen feladattal küzdenek a vállalkozók. Hogy a cselekvő ember egy őrületben él, amelyben nagyon nehéz életben maradni. Oké? Tehát többnyire annak, hogy csinálni akarsz valamit, hogy valamiben eredményt akarsz elérni, az életed az ára. Mindent elkér, és az se elég. A világ annyira felgyorsult, hogy emberi erővel lehetetlen lépést tartani. Annyi az információ, akkorák a lehetőségek, olyan nagy az erő, olyan sokan vannak, minden nagyobb annál, mint ami egy emberre rátestálható. A legprofibb önszervezési, vállalatszervezési, és nem tudom milyen módszerekkel is, ugye nem csak azoknak a számbavétele, a nyilvántartása, a működtetése egy emberfeletti feladat. Lehetetlen. Lehetetlen. Uram, ha nem szólsz, ha te nem teszel meg valamit, akkor végünk. Ezt nem kell ragozni. Még ha túl is éljük, ha túl is létezzük, túlélni nem fogjuk. Muszáj, hogy az életben ajándékba kapjunk dolgokat. Ezt érted? Muszáj, hogy számíts rá, hogy ajándékba kapsz dolgokat. Lehetetlen, hogy megdolgozz érte. Lehetetlen, hogy felépítsd az életedet. Lehetetlen, hogy legyőzd a világot. Akiknek sikerült, akiket fölemelnek mintaként, hogy nézd meg, ő megcsinálta, neked te is meg tudod csinálni. Nem igaz. Nem igaz. Azt az embert kiveszed abból a körülményből, abból a helyzetből, abból az időből, ami őt fölemelte, és máshol véresen kudarcot vall. Vagy belekerül ugyanabba a taposó malomba, amiben te vagy. Azt gondolom, hogy ebben a világban nincs igazán nagy siker spirituális támogatás nélkül. Vagy Isten, vagy az ördög. De ha nem szponzorálnak, vagy nincs baromi nagy szerencséd, oké, mert a prédikátor ezt mondja, hogy nem az erőseké, nem a gyorsaké, hanem mindez a helytől, az időtől és a körülményektől függ. Igen, gondolom, hogy vannak emberek, akik a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő körülmények között voltak. Az ördög megvonta a vállát, Isten azt mondta, hogy oké, legyen, és az élet felemelte őt. De ezzel az erővel lottózhatsz is. De amúgy azt gondolom, hogy egy spirituális elkötelezettség az, aminek a támogatása nélkül egy olyan taposó malomban kerülsz, amiből nincs kiút. Hiú remény után csalódás, aztán újra hiú remény, csalódás, újra hiú remény, csalódás, újra hiú remény, csalódás, most sikerül, újra hiú, és elment az életed. Úgy értem, végighajtottad, és amiért csináltad, az úgy mellesleg elmúlt. A gyerekeid felnőttek, a hobbidat elfelejtetted, a feleséged, a férjed csak a lakótársad, és a nagy jutalom, a nagyobb, a jobb élet még mindig csak egy hiú remény. És azt gondolom, hogy nem kell, hogy így legyen. Az életet, ha jól tudom, ajándékba kapjuk. Az élet Isten szavából jön. Úgyhogy vigyázzatok a WC-kkel. Főleg Horvátországban. Úgyhogy vigyázz, mert lehet, hogy bemész, és mire kijössz, új ember vagy. Ismeritek azt a graffitit? Emlékeztek rá? Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. Nem tudom, hogy aki ezt írta, tudta, hogy mit ír, de tökéletes. Úgy értem, tökéletes. Ez a feladat. Ez a feladat. A baj csak az, hogy nekünk rossz a módszerünk. Mi úgy akarunk kiszállni a világból, hogy legyőzzük. Hogy átszabjuk a magunk száj ízére. Nem fog sikerülni. De miközben benne vagy, kiszállhatsz belőle. Ugye? Azt hiszem, ez Isten terve is. Ő nem vett ki minket a világból, hanem elhívott minket a világban, és megőriz a gonoszon. Egyszerűen ne fogadd el a játékszabályait. Ne fogadd el az ígéreteit. Tedd, amire eljutottál az Úr előtt, de kalkuláld bele Istent. És ő mind azt, amiért a világ megkövetelné, hogy a véredet add, azt ajándékba adja. Ráadásként. Úgy, hogy amikor semminek nem kell változnia, de ez a csodálatos, abban a pillanatban, ahogy rátámaszkodsz, a célodat elérted. A legtöbben mit szeretnénk? Legyünk őszinték, oké? Ha több játékszered van, ha nagyobb házban laksz, ha újabb a kompjútered, az életminőséged most komolyan változik? És tényleg, tehát amikor abba hagytad a játékot az új kütyüddel, akkor mi marad? Mert tudom, amíg játszol vele, ezt én ismerem, tehát én szeretek játszani, ugye, tehát bármikor elvihetsz engem játszani. De amikor vége a játéknak, akkor mi marad? Gyorsan egy új játék. És végigjátsszuk az életünket? Ez az élet? Játékot játék után? Élményt élmény után? Csak nehogy egy pillanatra kiózanodjak és gondolkoznom kelljen? Nem. Valójában, amit keresünk, És nagyon érdekes, hogy ezt én még régen, amikor vállalkoztam, megfogalmaztam. Mi a célod? Tudod, célfüzet, célkönyv, fotót rakt ki, és tudjátok, mi volt az, amit meg tudtam fogalmazni, mondjuk, mit tudom én, 5 év vállalkozás után? Tudjátok, mit szeretnék? Nyugalmat. Oké, öregem, nagy betűkkel felírom, nyugalmat. Ez a szó, hogy békesség. Úgy értem, a leggyönyörűbb szó volt, amit el tudtam képzelni, és a leglehetetlenebb, hogy békességgel éljünk. Hogyan? Úgy értem, oximoron, ez az a belső ellentmondással bíró kifejezés? Az, igen? A világban békességgel. Ez oximoron. Mint a jótékony cég. Nem, a cég nem jótékony, a cég, ugye láttátok ezt a filmet, mi a címe? The Company? Azt hiszem az. Hogy egy vállalkozásnak a természete az, hogy profitot termeljen minden áron. A vállalkozás olyan, mint egy cápa. Úszik a tengerben, és úsznia kell ahhoz, hogy életben maradjon, és zabálnia. Ugye, tehát nincs benne semmi jótékony. A léte erről szól. Úszik és zabál. A világnak van egy iránya, és a békesség valami, ami nem fér meg benne. Úgyhogy, amit igazából szeretnénk, az Istentől jön. És tudod, mikor? Tudod, hogyha megkeresztelkedsz, ha hetente 3-szor jársz templomba, Jones, Pastor Kende, most felírhatod a jelentkezőket mindjárt. Ha Jones, ha olvasod a Bibliádat rendszeresen, ha napi legalább egy órát imádkozol, ha minden héten legalább 2-szer evangelizálsz, hogyha meglátogatsz néhány özvegyet, ha esetleg nem ismersz özvegyet, akkor bajban vagy. Tehát úgy értem, nehéz dolog kereszténynek lenni, ugye? Mert Istennek is nagyok a követelményei. Nem! Mit kér Isten? Higgy nekem. Én mindent megtettem. Elfogadnád? Megnyugodnál abban, hogy én elintéztem? Ugye te nem kell tenned semmit? Leülnél? Ez volt a megvilágosodás. Valami ilyesmit mondott Sanyi. Sanyi? Nem kell ezt tovább csinálnod. Szabad vagy. Ugye nem most megszabadítottalak, mindig is az voltál. Csak most megmutattam. Ez csak játék. Csak nyugodj meg. És tudod, mikor jön a célod beteljesülése? A nyugalom, a békesség? Az a hely, ahol lehet élni? Tudod, mikor jön? Azonnal. 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 A hit, a valódi megnyugvó hit pillanatában azonnal. Tudsz ennél jobb ajánlatot? Hogy értem, ennél rövidtávúbb, instantabb tervet? Hogy értem, ez még az ördögöt is lepipálja, pedig neki vannak ilyen koncepciói. Azonnal jön. De sehogy másképp. Ezt érted? Lehetetlen másképp megtalálni. Soha nem fogod összerakni az életedet, soha nem éred el a célodat, soha nem lesz rendben. Nem tudsz megdolgozni érte. Lehetetlen. Isten így teremtette. Lehetetlen. Ugyanúgy, mint ahogy az üdvösségért nem tudsz megdolgozni, úgy nem tudsz az életedért sem. Oké. Megmutatok nektek 2 verset, jó? És aztán átadom a szót Gyurinak. Ez az, amit mondok. És ez valahol itt van a Bibliában. Mégpedig Zsoltárok 127. Ezt már sokszor olvastuk, olvassuk el újra. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Okay, tehát ez azt jelenti, hogy az építők megtesznek mindent, amit kell, fáradoznak. De a fáradozásuk hiába való, hogyha Isten nem fáradozik velük, ha ő nem építi a házat. A magvetőnek jut a földművesnek a példája jut az eszembe, aki, ugye, aki elveti a magot, aztán elmegy, lefekszik, alszik, a mag kihajt, sarjad, növekszik, reggel este, és a földműves nem tudja, hogy mitől. Ő elülteti a magot, megteszi, ami az ő dolga, de a növekedést Isten adja. Oké, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem építi a házat. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Ugyanez a kép. Oké, ez arról beszél, hogy a feladataink nagyobbak, mint mi vagyunk. A körülményeink összetettebbek, mint amiket át tudunk látni. Az ellenség több, nagyobb és alattomosabb, mint hinnénk. A bizonytalansági tényezők száma nagyobb, mint amit kézben tudnál tartani. Ahhoz, hogy a ház felépüljön, ahhoz, hogy a város biztonságban legyen, 54.444 tényezőt kell a helyére tenni. Ezeknek a fele emberi szabad akaratok döntésével kapcsolatos. Olyan emberekével, akiket nem is ismersz. Intézd el. Van rá 24 órán. Lehetetlen. Úgy értem, lehetetlen. Az sem igaz, hogy akkor ne őrizzük a várost. Akkor ne építsük fel a házat. Van egy részünk, mindenképpen van egy részünk. De ismerd fel, hogy mi a te részed, és mi nem. Mert ha a saját részedet nem vállalod, felelőtlen vagy. De ha átveszed Isten helyét, akkor pedig ostoba. Ha átveszed Isten helyét, ahol az 54.000 nem tudom hány tényezőt te akarod kézben tartani, ostoba vagy. És nem csoda, hogy feszültségben fogsz élni, frusztrációban a lehetetlen feladat miatt, amit magadra vállaltál. Muszáj, hogy bekalkuláld, hogy Isten építi a házat, hogy Isten vigyáz a városra. És nyugodtan ismerd be, hogy ha nem teszi, akkor végünk. Akkor hiába. És ne azt a választ add, oké, Isten nem vigyázza, akkor majd én. Ezt ne engedd meg, ezt a választ. Mert ez az, ami újra meg újra belevisz a világ 22-es csapdájába. Bízz magadban. Erősítsd meg magad. Vágj neki újra. Szedd össze magad, húzzál bele. És az életed az állandó belehúzásokból szól, ahol újra meg újra nekiveselkedsz egy lehetetlen feladatnak, ahelyett, hogy megtanulnál bízni Istenben. Hogy felismernéd, hogy az az állítás, hogy Isten nem építi a házat, és nem vigyázza a várost, nem igaz, az ő ígéretei igazak rád, csak állj bele. És itt mondja bizony, azt mondja, hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Álmában is ad eleget. Úgy értem, lazíts, menj tovább az életben, ne légy felelőtlen, de ne vedd át Isten helyét. És Isten egyengetni fogja az ösvényedet. Isten vezetni fog téged. Isten ad neked álmodban is. És érzékeny a határ, a keresztény felelőtlenség, majd az Úr elintézi, és az őrült hajtás között, ahol kihagyod Istent a számításból, és a magad erejéből akarsz elérni mindent. Nagyon keskeny a határ, mert lehet, hogy a házat felépíteni sok munka. Lehet, hogy a várost őrizni egy nagy szervezési feladat, de az Úrral kell csinálnod. Ez lehet, hogy nem fogja csökkenteni a valós feladatodat, csak a lehetetlent veszi ki belőle, a reménytelent veszi ki belőle, az ember feletti hajtást veszi ki belőle, a verejtéket, a fáradtságot veszi ki belőle, a reménytelenséget, oké? Okay? És csak még két vers gyorsan a kiegyensúlyozásként. Azt mondja, a restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik. Példabeszédek 19:15. Azt mondja, belenyújtja a kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. Ez a 24-es volt. Oké, okay, szabad akaratod van. Majd az Úr elintézi. Igen, megterített neked, ott a kaja, de neked kell belegyűrnöd az arcodba. Ha nem teszed meg, arról nem az Úr tehet, hanem te tehetsz. Ugye, nem szabad akaratod van. Emlékszem erre a tanításra, egy csodálatos mondás, azt mondja, hogy az Úr megtehetné nélküled, de nem fogja, te meg megtennéd az Úr nélkül, de nem tudod. Úgyhogy együtt kell, hogy munkálkodjatok. Minden projekt az életedben egy közös projekt Istennel. Neked lehetetlen nélküle, ő meg nem fogja nélküled. Mind a ketten kelletek hozzá. És még egy utolsó. Eredj a hangyához terest, példabeszédek 6:6. Figyeld, hogy mit tesz és okulj. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel terest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint utonálló, és szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Oké? Okay. Isten adott nekünk felelősséget. Nem elkényeztetett herék vagyunk. Emberek vagyunk. De meg kell értened, mit jelent embernek lenni. Embernek lenni azt jelenti, hogy függeni Istentől, és Isten nevében cselekedni. Ahol ez a szó, hogy az ő nevében jelenti azt, hogy az ő jellemében, az ő helyében őt képviselve, de jelent egy harmadikat is, mégpedig azt, hogy az ő személyes támogatásával és bizonyos értelemben jelenlétével. Mint amikor a király nevében szól valaki, de a király ott van. És a szóvivő föláll, előrelép, a király ott van mögötte, és a szóvivő a király helyében elmondja, amit a király mondana. A király nélkül a szóvivő senki, a szavainak nincs hatalma, nincs tekintélye, ugyanígy a te tetteid, Isten tettei rajtad keresztül, és Isten meg akarja védeni a várost, fel akarja építeni a házat, de neked ebben szereped van. Akkor most csináljam meg helyette mégiscsak? Nem, miért kell elszaladni a másik végletbe, hogyha nem lehet felismerni egy egyensúlyt, ahol a csodálatos gyümölcse ennek az együttmunkálkodásnak a megismerés, az összeforrás, annak a megtanulása, hogy Isten nélkül lehetetlen, és hogy az életem igazából Istenről szól. Kik ismerik a legjobban egymást? Nem azok, akik keresztül mentek dolgokon együtt? El tudom képzelni, hogy emberek, akik közösen éltek át háborút, válságot, akik kiverekedték magukat nehéz helyzetekből, akik együtt tettek jót, viseltek el rosszat, akik együtt veszítettek és nyertek, mélyebb kapcsolatban lehetnek egymással, mint akár testvérek, vagy sokszor házastársak. Oké? Okay? Az Úr egy ilyen kapcsolatra hív minket, ahol azt mondja, hogy együtt fogjuk végigélni az életet. Egy olyan zseniális, nem is tudom, talán nem jó a szó, szimbiózis, ezt akartam mondani, de nem jó, mert nincs kölcsönös függés. Szabadságban. Nem is tudom, házasságban. Szervezetben, mint fej és a teste, barátságban, mint két katona, ami nélkül soha nem ismerhetnénk meg egymást úgy, ahogy. Úgyhogy Isten megtehetné nélkülünk, de nem fogja, mi megtennénk Isten nélkül, de nem tudjuk. Úgyhogy Pásztor Kende, esetleg?
Könnyű is, meg nem is nyilván így szólni. Ezt mondtuk tegnap, hogy Isten adja a hullámot, úgy értem, hogy mondjuk az adást, nekünk csak rá kell hangolódni. Úgyhogy ez jutott eszembe, miközben a Sanyi szólt, és azt mondom, pászol Kende, hogy miért érdemes őket hallgatni. Tehát a Baltimore-ban ugye ott most halt meg nemrég pászol Stevens, de amíg élt, képzeljétek el, hogy úgy volt megcsinálva a gyülekezeti épület, ahol ő járt, és így beszélgetett emberekkel, meg tartott beszélgetéseket, hogy bármikor megszólalt, beindult egy felvevő, és rögzítette, amit mond. Mert ez, amikor szólt, az olyan volt, hogy így, wow. És hogy ilyen érzésem volt most is. És hogy miért? És hát Sanyi maga is elmondta, választ is pászol Kende ugyanezt, hogy mert közel vagyunk Istenhez, te közel vagy Istenhez. És ha közel vagy Istenhez, akkor olyan gondolatok fognak jönni neked, amin te magad ámulsz. És ha itt ülsz, az azt jelenti, hogy megtettél egy lépést te felé, sőt, akár tudod, lehet, hogy már azt mondom, hogy közel vagy Istenhez. Persze ez a szívedtől függ, nem attól, hogy itt vagy, ez a szívtől függ, de erről szól az élet. És az egyik nagy alapelv az életben, az, amiről a Sanyi beszélt, hogy a legfontosabb dolgokat ajándékba kapjuk, azt nem én tudom kiharcolni. És egy másik alapelv, ami igazából ezeket így összefogja, az egyensúly elve. Hogy Isten egyensúlyba rakott dolgokat, így működik a világ. A természet csak így tud fennmaradni. Ha megnézed kémiailag, ha tanultál erről, akár már általános iskolában, hogy nem is tudom, az ózonnak a hármas kötése, az egy olyan dolog, aki ezt esetleg ismeri, ami miatt jelenleg a légkör és az egész föld még egyáltalán létezik, de azt a hármas kötést, azt Isten rakta oda, és persze ez is egy jó kép, hármas kötél, ugye ezt szoktuk mondani, mint a házasságban egy példa, hogy ott kell, hogy legyen Isten a harmadik kötél, és az a legstabilabb dolog a világon. De hogy az egyensúly, az egyensúlyt adta Isten nekünk. És itt teremtette meg a Földet. A teremtés után ezt mondta, hogy van egy hetes periódus, amiben gondolkozz, amikor tervezel például, és amikor már cselekedetekké tervezed a napodat, vagyis a terveidet, és napokra bontod, de hetes időszakban gondolkozz. És hogy ott van hely, ott kell, hogy legyen a hely a pihenésre, a felfrissülésre. És aztán ott a nagy képben szintén egyensúlyba kell lennie, mert ha nincs egyensúly, akkor fel fog borulni minden. És ennek lehet, hogy pár év múlva lehet érezni a hatását, lehet, hogy olyan rövidebb távon, de az egyensúly. Az egyensúly az, hogy van, igenis, van, amikor megvan a helye a pörgésnek, vagy a prédikátor is mondja, hogy megvan a helye, megvan az ideje mindennek, rendelt ideje van. Meg kell, hogy legyen a helye a hajtásnak, és meg kell, hogy legyen a helye a kikapcsolódásnak és a feltöltődésnek. Ha ez nincs meg, akkor az, nem is tudom, ilyen, vagy átcsap ilyen őrült pogózásba, ha tudjátok mi az a munka, hogy így nyomom, de csak a teljesítmény miatt, vagy pedig átcsap ugye lustaságba, amiről példabeszélek beszél sokat, hogy ez miért nem jó. Az egyensúly, az egy hihetetlen fontos dolog. De hogy kell egyensúlyba minden? A mérleg egy irányba megy, ugye, hogyha csak mi vagyunk, akkor a mérleg az lennül az egyik felén. Ott kell legyen Isten a másik oldalon. És csak képletesen a másik oldalon, mert velünk van, de hogy ott kell, hogy legyen benne. És ha nincs ott, akkor csak fel van borulva az egyensúly. És akkor nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. És nagyon sok példát említ a Bibliában, és ugye azért adatott ez a könyv, hogy példákat adjon, és tanuljunk belőle. De hogy az egyik kedvenc, hiszem, azt használom, Ábrahám, Róma 4.17-ben ez a vers, ezt én nagyon szeretem, mióta így megértettem, én réma által, a rémák azok tök jó dolgok. Rémesnek hangzik, de csak de nem rém, hanem réma. És a Károli lehet, hogy kicsit érdekesen mondja, hát lehet, hogy 16-tól érdemes olvasni. Oké, nézzük meg. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és hogy bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atya. És ez most elsősorban a zsidóknak szól, de igazából minden hívőnek ugyanúgy. És ez is elmond egy nagyon fontos alapelvet, igazából ugyanezt kicsit teológiai módon, hogy minden ajándékban van, hogy nem te tudod kiharcolni azt a legnagyobb dolgokat, például az üdvösségedet, vagy a békédet, hanem az Isten ajándéka. Máté 11:28-29-ben ugye azt mondja, hogy gyertek hozzám, és én békességet adok nektek. Én adok nektek békességet. Megnyugosztalak titeket, de gyere hozzám. Békesség ez egy ajándék. És azt mondja itt tovább, hogy Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek. És itt jön ez a nagy mondat. Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja, vagy előszólítja a nem létezőket. Károli azt is, tehát hogy a nem létezőket előszólítja, mint meglévőket. A semmiből teremt, a semmiből előállít Isten. Erre senki nem képes, ugye? Erre senki nem képes. Van ez a vicc, hogy az ember eljut odáig, hogy ember tud alkotni a porból. Ismeritek, nem? 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 Igen, igen. Hogy az ember tudósok olyan szuper, hogy mindent kitalálnak, és most már embert is tudnak teremteni, és aztán odamennek Isten elé bemutatják, és mert épp el akarják kezdeni, és Isten azt mondja, hogy álljatok meg. A saját porotokból dolgozzatok, ne az enyémből. Ezt a Sanyitól hallottam, ezt a viccet, mert nekem nagyon tetszik. Egyedül Isten képes arra, hogy a semmiből előállítson valamit. Mi abban vagyunk jók, és az ember ezt fejleszti tökére, hogy átformáljon dolgokat, ugye a kibányászott dologból autókat csináljunk, vagy számítógépet, szilíciumból, meg aranyból, meg minden. De a semmiből Isten tud valamit alkotni. És lehetetlen feladat nekünk ezt utánozni, és nem is kell. És ez a lényeg, hogy ismerni kell Istent, úgy értem. A küszködéseink oka az, hogy nem ismerjük Istent így. Lehet, hogy nem lassultunk le, lehet, hogy már túl gyorsak vagyunk, és csak rohanunk, de elveszítettük a kapaszkodónkat, elveszítettük a kapcsolatot, és lehet, hogy inkább zuhanunk, mint rohanunk. És nekem is így ahogy egyre keményebb tényleg a világ, és a munka ugyanez tanította Isten, és igazából én is csak ezt megerősítem, hogy pörögni, hogy minden perc számít, és tudod, és hogy hogy mennyire fogsz fejlődni, növekedni, az 100%-ban egyenes arányban áll azzal, hogy te mennyi energiát teszel bele, és ott van példabeszédekben persze az egyensúly, de mindig ott kell legyen ennek a felismerés, ez a kijózanítás. Egyrészt először Prédikátorok könyve, és Pál Szobrán, vagy nem tudom, Sanyi mondta ezt, hogy minden vállalkozónak minden hónapban egyszer el kell olvasni a Prédikátor könyvét, hogy kijózanodjon kicsit. És aztán ott van az, hogy Isten adja a növekedést, 1 Korintus 3 szerint, és az előléptetést, és azt hiszem, ez 75. Zsoltárban van benne, hogy ez mind Istentől jön. A munkám minősége függ attól, hogy mennyire teszem bele magam, mennyire tanulok, mennyire képzem magam, de úgy értem, a következmények, a nagy képet illetően azok az Isten kezébe van. Az, hogy annak, amit teszek, milyen eredménye lesz, az Isten kezébe van. Főleg vállalkozóként tisztában vagyunk ezzel, vagy marketingesként, egy kampány eredménye Isten kezébe van. Lehet a legjobb szövegíró valaki, lehet a legjobb marketinges, a legzseniálisabb üzenete lehet, de Isten az, aki adja a növekedést. És ez egy cég életére is igaz. Én hiszem. ugyanakkor mondtam, a mi részünk ott van, és tök jó. Tehát az egyensúly, oké? Okay? Az egyensúly fontos, hogy én beleteszem magam 100%-osan, vagy 101%-osan, de nem engedem el Isten kezét soha. Mert enélkül tényleg csak vak vágta az egész. Értelmetlen. Ezt szokták úgy mondani ilyen menedzser képzőkön, hogy a rossz falhoz van támaszva létre, és csak akkor veszem észre, amikor fölértem a tetejére. És elment az életem. Lehet, mert elment az életem. Ráment a családom, ráment az egészségem, de a rossz falnak volt támaszva létre. Úgyhogy a változtatás, a megoldás az itt van a kezünkben most, ugye minden pillanatban odafordulhatsz Istenhez, és beszélhetsz hozzá, beszélhetsz vele, és kell beszélned, és meg kell állnod, és jók ezek a péntek reggelek, és jók a vasárnap reggelek, és a vasárnap délutánok, és minden reggel egy jó alkalom erre, hogy kezdj így a napot, mielőtt bármihez kezdesz. Bölcs pásztorok tanácsolták ezt, hogy mielőtt kinyitod a szemed, de még felébredsz, gondold át a valóságot. Kezdj el Istenről gondolkodni. Az, ami itt legutoljára hallottál felőle, vagy tanultál felőle, gondold át, hogy ki vagy te, vagy csak gondold, emlékezz mindig erre, hogy minden ajándékban van a legnagyobb dolgok. És aztán próbálj ragaszkodni ehhez. Úgy értem, hogy emlékeztesd magad rá. És vannak erre módszerek, tudod, képernyővédőtől kezdve a post-it, vagy a nem tudom, valami. A reminder, az emlékeztető a telefonba. Igen. Isten azért adta, úgy értem, azért alkotta meg ilyenre az agyunkat, hogy felejtünk gyorsan, hogy menni kelljen hozzá. Nem? De igen. Az entrópia, a szétesés, a káosz azért van a világban, hogy ne működjön Isten nélkül. Úgy értem, mi ne tudjunk Isten nélkül működni. Minél távolabban valami Istentől, annál jobban hullik szét. Időkérdése. A legszuperebb Merci széthullik, ugye? Idővel.
Ugye?
A régi Merci. De hát még a többi autó? A Nissan, meg a mit tudom én, az meg fel annyi idő alatt széthullik. Skoda. Skoda azt jelenti lengyelül, hogy így nem, hogy valami, ami mindig elromlik.
Nem igaz?
Na mindegy. Oké, okay. Csak azt kell mondani, hogy szétesik a világban minden Isten nélkül. És az életünk, ha esik szét, az csak annak a jele, hogy lehet, hogy nem adtunk helyet Istennek. Nem lassultam le eléggé, hogy helyet adjak, hogy odaengedjem magam mellé, hanem a ma nagy futásban elmentem. De jó ez. Úgyhogy, ja, köszönjük Istenünk. Úgyhogy én csak ennyit tettem volna hozzá, vagy egészítettem ki, úgyhogy szerintem. Akkor még imádkozzunk, jó? És aztán még persze lehet maradni, kérdezni, beszélgetni. De drága Urunk, köszönjük neked ezeket a gondolatokat, és köszönjük neked azt, hogy te neked van egy élő szavad hozzánk, hogy van egy kijelentésed, amely a mi helyzetünkre vonatkozóan aktuális és élő, és pont odavaló. És szeretnénk ezeket hallani, Uram. Segíts, hogy rád hangolódhassunk. Segíts, Uram, abban, hogy edzük a fülünket, hogy halljuk a hangod, hogy lecsendesítsük a szívünket, hogy halljuk a te halk szelíd hangod ebben a nagy zajban, ami körülöttünk van. És esetleg itt valaki, vagy aki hallgatja majd ezt a felvételt, elgondolkozott azon, hogy neki nincs meg Isten az életében, azért, mert még soha nem ismerte meg őt, soha nem fogadta el őt, mint megváltóját, akkor csak most arra hívlak, hogy tedd meg ezt a lépést hitben, azaz hiddel, amit mond, hogy ő megváltott téged, kifizette a bűneidet, és örök életet adott ajándékba, és neked adta békességet, és meg nem érdemelt ajándékként, és mindent egyebet pedig ráadásban. És nincs más dolgunk, csak megköszönni ezt. És ha ezt elmondtad, ezt az imát, és elkérted Istentől, és megköszönted neki, hogy megváltott, akkor örök életed van. És köszönjük neked, Uram, hogy ez az élet, ez folyamatosan növekszik, és nem áll meg. Az életünk az egyre jobban kiteljesedhet, ha veled járunk. Drága Urunk, köszönjük neked, Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.
A kempinggel kapcsolatban csak azt nem értem, tudod, hogy miért lenne emberek egy komfortos körülmények közül, mondjuk a saját lakásukból.
Ezt meg tudom válaszolni.
Egyszerű körülmények közé, tudod, szóval, hogy erről beszélni.
Hát egyrészt láttam ott olyan kempinget, ami kb. 200 milliós lehetett. Úgy értem...
Forintba.
Tehát, vagy talán még több is. Ilyen lakóbusz, ami... De akkora, mint egy Ikarus, vagy nagyobb. Amikor leparkolsz, így kiszélesedik, így ki tudja tolni harmonikával az oldalsó falait. Így bekukkantottam mahagóni, bőr, mindenütt belül. Két parabola antenna a tetején, a sofőrülés, ez ilyen nagy bőrfotel, amit így forgatni lehet. Utánfutón hozták magukkal a smartot, hogy helyben tudjanak. Úgyhogy azt hiszem, hogy van egy életstílus, ami szereti ezt. Tehát egyrészt nem, azt hiszem, nem kell túl sok luxus nélkülözni, még a szerényebb ilyen lakókocsikban sem. De megvan ez a szabadságérzet, ahol kiszakadok a mindennap őrületéből, és az otthonomat áthelyezem két hetente máshova. És ez a változás ad nekem lehetőséget arra, hogy ne zuhanjak vissza a régi kerékvágásba. Ezt egyre többen csinálják így nyugaton.
Keresnek valamit?
Hogy?
Keresnek valamit?
Hát keresnek, igen. Milyen... Csak két dolog jut az eszembe. Milyen érdekes, hogy Istennek tényleg van egy üzenete, és azt lehet hallani. Nem? Tehát, hogy a Gyuri hallotta, Pásztor Kende hallotta, és én is meghallottam. Tehát nekem nem volt üzenetem, amikor bejöttem ide. De volt, jó, pár verset kinéztem. De ez tényleg csak, ez kell, hogy tudjátok, hogy a ti szívetek miatt, a ti hozzáállásotok miatt, és talán a miénk miatt is. Minden alkalommal, amikor ketten vagy hárman, vagy többen összegyűlünk az ő nevében, történik egy csoda. Tehát, hogy ne gondold, hogy ez csak egy ilyen meeting. Ez nem egy meeting, ez egy természet feletti megnyilvánulása Isten munkájának a modern világban. Tehát te, aki idejössz péntek reggel, számíthatsz rá, hogy Isten személyesen fog szólni hozzád. Hogy neki van egy üzenete, aminek nagyon, sokszor nagyon-nagyon nincs köze hozzám, a Gyurihoz, vagy Pásztor Kendéhez. Isten téged szeret, és veled foglalkozik. És ezt kell, hogy értsd, tehát, hogy egyrészt az üzenet, ami elhangzik. Oké, tehát nem kell megijedni, ezek nem ilyen, Isten szólt hozzám, és mondok minden hülyeséget. Tehát emögött ott van sok-sok év felkészülés, ott van a Bibliának az ismerete, ott van a bibliai elvek, a teológia tanainak, az a mély beépültsége. Oké? Tehát van egy ellenőrző környezet a lelkedben, amiből Isten merít. De aztán, mivel ott van az alap, Isten nagyon szabadon meríthet, és nagyon sokféle üzenetet mondhat el. És ezt meg is teszi. És azt hiszem, azért teszi ilyen szabadon, mert az alapok nagyon jól le vannak rakva. Olyan tanítást kaptunk Pastor Stevenstől, Pastor Bryantől, Pastor Schellertől, Pastor Kendétől, és nagyon sorolhatnánk embereket, akik az életüket tették fel a szolgálatra, és időt, fáradtságot, szenvedélyt nem kímélve követik Istent személyesen a személyes életükben, ismerik meg Istent, és aztán tanítják az ő útjait. De aztán itt van Istennek ez a személyes munkája, ez a tényleg természetfeletti dolog. És miért mondom ezt? Mert számítanod kell rá. Tehát nem minden olyan alkalom, amikor csak beülsz egy rendezvényre, mint hogyha beültél volna egy moziba, az olyan, mint hogyha eltékozoltad volna azt a lehetőséget. Úgy kell, úgy érdemes itt lenned, hogy oké, Isten most szólni fog hozzám. Isten most hozzá fog érni az életemhez. Meg fog érinteni, és az ő érintése maradandó változást fog okozni bennem és az életemben. A második, ami csak így nagyon-nagyon bátorít engem, az Pastor Kende. Nem tudom, kifigyeltétek-e? A tanfelügyelőt, igen. Tehát, hogy nem, de tényleg, tehát, hogy semmi gondot nem jelent neki csak úgy beülni egy üzletember találkozóra, tudod, az utolsó sorba, és csendben hallgatni, és élvezd. Hogy? Eredményes élet találkozóra. Még adjatok nekem 3 évet, és meg lesz. Tehát, hogy ez volt, amikor én megtértem, én egy olyan üzleti környezetből jöttem, ahol nagyon intenzív vezetés volt. Egy nagyon intenzíven és hatékonyan vezetett közösségből jöttem. A vállalkozásom egy ilyen dolog volt. És én is vezetőként dolgoztam. És nagyon sok emberrel, tehát ezrekkel kellett dolgozni. És a vezetés a lételemünk volt. Úgy éreztem, hogy sokat tudok róla, sokat csinálok belőle jól, sokat rosszul. De amikor eljöttem Isten gyülekezetébe, különösen ezen a helyen, olyan vezetői mintát láttam, ami lenyűgözött. Azt mondtam, hogy Atya világ, hogy létezik ilyen? Ez tökéletes. Ugye te tökéletes. Hogy emiatt ez hiányzik. Abból is, amit én csinálok. De ott lehetetlen, mert ott nekem kell uralnom mindent, nem lehetek szabad, nem lehetek nyugodt, nem lehetek relaxált, mert én vagyok a végső tekintély. De Isten országában a pásztor Isten pásztora. És Isten gyülekezetét pásztorolja Istennel, és ezért nyugodt lehet. Nem az ő vállán egyedül van a teher, hanem Isten végzi az ő munkáját. És ezen keresztül olyan ámulatos befektetést kaptam Pastor Schellertől anno, Pastor Bryantől, és most Pastor Kendétől, ami tényleg egy hihet. A Biblia így fogalmaz, hogy Isten adott ajándékokat a gyülekezetnek. És ezt mondja, hogy pásztorokat, tanítókat, evangelistákat. És ezt értem. Ezt most értem. Ez egy ajándék. Emberek, akik hozzátesznek, de nem vesznek el semmit. Ez zseniális. Hogy tud úgy hozzátenni, hogy nem kell a másik kezével elvennie? Zseniális. Nem, ez isteni dolog. És egy olyan vezetést tudnak adni, amiben én nem egy jó gyerekké válok, hanem felnőtté leszek. Ez nagyon nagy különbség. Úgyhogy csak nagyon hálás vagyok azért a természetességért, azért a mélységért, azért az igaziságért, amit Pastor Kendétől kapok. És tényleg ez ilyen nagyon, hogy mondjam, biztonságot ad, igazi betakarást. Ja. Miközben esetleg nincs nagyon sok, hogy mondják ezt, ilyen esemény. Ugye a világi vezetői vezetett rendszerekben rengeteg esemény van. Mi van? Gyere vissza ide, hogy számolj be, mondd el, hogy van. Itt nagyon, tehát ilyen nem lenne szabad működnie a világi formula szerint. És tökéletesen működik. És nagyon jó. Nagyon jó. Úgyhogy csak hálás vagyok. Oké. Okay. Kérdés, hozzászólás? Tudom, a történetet vagyok. Mi az új élet? Erre vagytok kíváncsiak? Hát ez, amit elmondtam. Megállítottam a világot, és kiszálltam. Mondjuk azt, hogy az ember ezt újra meg újra próbálja, és ennek a felismerésnek, amiben így megnyugszol abban, amit Isten megígért, ennek vannak mélységei. És azt hiszem, hogy most egy olyan, ugye azáltal, hogy nem csak intellektuálisan érted, hanem hogy Isten valamit így megmutatott. Isten áldjon, sziasztok! Úgyhogy csak ennyi. Az én csapdám az, hogy ezt értsétek, hogy egy felelős embernek tartom magam. Tehát én könnyen vállalok föl felelősséget. Tehát nem, még csak nem is kell, hogy határideje legyen valaminek, csak egyszerűen egy feladatba belekezdek, és az létrehoz egy stresszt, mert a feladatot el kell végezni, még pedig jól kell elvégezni. Nincs mese. Feladat. El kell végezni, jól kell elvégezni. Sok ötleted van. Tudod, mire vagy képes. Csináld meg, ahogy képes vagy rá, tudod. És egy is feladat jön feladat után. Ugye? És ráadásul a baj az, hogy egy vizionárius is vagyok. Tehát minden nap tud lenni egy olyan ötletem, ami fél éves munkát ad 10 embernek. Ezt érted? Tehát ez egy elég fura helyre teszi az embert. És a felvállalt, elvállalt feladatok egy elhordozhatatlan teherré nőnek. És ez a változás az ez, hogy nem érdekel. Nem számít. Akár abba is hagyhatom. Hogy? Igen. Tehát ez ennek a felismerése, hogy lehetetlen teljesíteni. Tehát most mindegy, hogy mennyire szedem össze magam, mennyire válok még felelősebbé, hány önszervezési módszert tanulok még meg, hány... Tehát egyszerűen lehetetlen. Ugye a legutóbbi próbálkozásom az volt, hogy csapatot építek. Ugye? Tehát ha én nekem lehetetlen, akkor lehetséges lesz 5 embernek, akikkel majd együtt dolgozunk. De az is csak egy ragozása ugyanannak a helytelen alapkoncepciónak, miszerint én forgatom a világot. És persze a csapatépítés, és ezek mind a helyén vannak, ha az alap a helyén van. A csapatot is az Úr kell, hogy építse. Ha nem ő építi, én hiába fáradozom rajta. Úgy értem, a vezetői képességem sincs meg hozzá, ha ő nem. A megfelelő embert nem találom meg, ha ő nem segít. És ez persze nem azt jelenti, hogy én kiszállok, hanem azt jelenti, hogy nem engedem meg a lehetőségeknek és a feladatoknak, hogy hozzám érjenek. Nem csak, hogy megláncoljanak, hanem hogy hozzám érjenek. Nem érhetnek hozzám. Ez nem egyszerű. Tehát, ahogy visszajöttünk ebből a pihenésből, azonnal jött a kísértés, ugye, hogy oké, akkor most rakd rendbe a dolgokat az új elképzelés szerint. Ami megint ugyanaz zöldben. Úgyhogy nem, nagyon érdekes, nem kaptam időt, lehetőséget arra, hogy rendbe rakjam. Viszont kaptam ezt a felismerést. Nem kell rendbe rakni semmit, csak mindent más szemmel kell nézni. Itt van ez a feladat. Ez már is lehetne az, ami stresszel, ami megkötöz, de csak szállj rá annyi időt, amit helyesnek találsz, és ennyi, és megtetted, ami tőled telik. És lépj tovább. És légy szabad. És hogyha annyit dolgoztál, amennyit helyesnek találsz, akkor utána tedd le a munkát, és élj szabadon, mert én megszabadítottalak téged. És nem vagy fogja semmilyen feladatnak, semmilyen kötelezettségnek. És persze, akinek hajlik a szíve a lustaság felé, az ebből kihallja azt, hogy akkor mégse kell csinálni semmit. Nem, neked az a vers szól, hogy eredj a hangyához terest. De én az a fajta vagyok, akit, hogyha elengedsz, akkor hangyabirodalmat épít, és 10 évre előre spórol, és nem hangya bolyt, hanem hangya hiperbirodalmat akar létrehozni, és oké, tehát, hogy van, akit leállítani kell, valakit meg felgyorsítani. Úgyhogy ennyi, de a lényeg az az, hogy a kettő között nem egy kis különbség van. Tehát ezt próbáltam elmondani. A világ a különbség. Hát úgy értem, egy teljes különbség van a kettő között. Az egyik állapot élhetetlen, szó szerint élhetetlen, élhetetlen, az eleven önelpusztítás, a másik pedig élhető. Élhető. És azt hiszem, hogy ebben az irányban lehet még messzebb menni. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy Isten emberének 10 órát kell dolgozni a naponta, vagy 12-t. Még akkor is, ha nem stresszeli magát vele. Oké. Nem vagyok benne biztos, hogy... Igen. Tehát a fáradtság, ez a verejték, tudod, mindez ez a küszködés, ez nem biztos, hogy ennek, tehát ennek nincs helye. Tehát ha nagyon küszködős valami, ott valami nem stimmel. Nem feltétlenül a dologgal, lehet, hogy az én hozzáállásommal, a fókuszommal, ott valami nem stimmel. Az, hogy sok munka van, az úgy lehet. Tehát azért ugye felépíteni egy házat a bánatba is, ott egymásra kell rakni egy pár téglát. Úgy értem, ha nagy ház, akkor sok téglát kell egymásra rakni. Na, nincs mese. A téglát valakinek föl kell raknia. De hogy ezt hogy élem meg, hogy mennyi időt adok magamnak erre, hogy ezt az egészet hogy nézem, ez ebben nagyon-nagyon-nagyon komoly különbséget lehetne. És aztán persze van ház, amit nem kell felépíteni. Ez is egy lehetőség. Tehát harcolok egy ház felépítéséért, és teljesen mindegy, hogy hogyan nézek rá, sehogy se válik. Mindenképpen egy teher, egy őrület. És lehet, hogy annak a háznak nem kell felépülnie. Oké? Okay. Tedd föl magadnak a kérdést. Ez nagyon fontos. Mi az eredeti cél? Oké, tehát mi a cél? Mi a mag gondolat? Mi a mag probléma? Most mondjuk vállalkozó vagy. Miért vállalkozol? Ki kényszerített rá, hogy vállalkozz? Ki mondta neked, hogy ezt kell csinálnod? Miért csinálod? És a legtöbben olyanokat válaszolnak, hogy mert szeretnék egy nagyszerű életet. És a nagyszerű élethez pénzre van szükségem, és időre. És egy vállalkozást fogok felállítani, hogy legyen elég pénzem, és aztán, amikor a vállalkozásom elég nagy, akkor legyen elég időm. És most egy kis időt és energiát fogok áldozni azért, hogy legyen pénzem, és azért, hogy aztán legyen időm. Élni szeretnék, igazából ez a válasz legtöbbször. És aztán persze néhány embernél nem, néhány ember vagyontárgyakat szeretne, mindenképpen akarja azt az új autót, mindenképpen akarja azt a házat, mindenképpen akarja azt az 5 millió forintos órát, mindenképpen akarja azt a hatalmat, azt a státuszt, azt az elismerést. De ez már pszichológiai kérdés. Ha ennek a gyökerére nézel, akkor emögött is azt találod, hogy ő is csak élni szeretne. Méltósággal és tekintéllyel. Azért akar 5 milliós órát, mert attól érzi magát valakinek, azért akarja azt a gyönyörű autót, mert örömet szeretne átélni, és a lelkét már összekötötte az autóval, úgyhogy az öröm és az autó kapcsolódtak össze, úgyhogy örömöt nem tud másképp csak az autón keresztül. De valójában nagyon hasonló dolgok a legbelső szükségek. Majdnem minden embernél. Oké. Okay. És akkor tedd föl magadnak a kérdést. Fel kell építenem ezt a házat ahhoz, hogy ezt megkapjam? És sokszor az a válasz, hogy nem. Pont a házépítés rabol meg az élettől. Ezt csak gondold át. Élni szeretnél, de egy hamis ígéret alapján. Ahol az ígéret az, hogy ha felépíted a házat, az életet készen kapod. És ilyet Isten sosem mondott. Nem találsz olyan részt a Bibliában, ahol a békesség, a bővölködő élet feltétele bármilyen emberi teljesítmény lenne. Nincs ilyen utalás sem a Bibliában. Ezt érted? A bővölködő élet egyenesen Istentől jön. Vagy megtalálod most, vagy nem lesz meg a házzal sem. És az ördög rá tud venni arra, hogy az életed fókusza elmenjen egy házépítésre. Hajtasz a ház felépítéséért, a ház felépítésével elmegy az időd, elmegy a figyelmed, elmegy a fókuszod, elmegy a békességed, rámegy az életed a házra, hogy aztán, amikor a ház megvan, ugyanúgy ne legyen meg semmi abból, amiért építetted. Jó, és most egy picit egyszerűsítek, mert persze vannak emberek, akik a létminimum alatt élnek, vagy a körül, és hajtaniuk kell, hogy legyen mit enni. De hadd mondjam azt, hogy abban is van egy hazugság. Mert azt olvastam a Bibliában, hogy nem látott még olyat a világ, hogy az igaz ember kenyérkéregetővé vált volna. Tehát én azt gondolom, hogy Isten gondoskodik. Az én vállalkozói életemben a tapasztalat az, hogy mindig annyi volt, amennyit Isten adott. Erről már sokszor hallottatok tőlem. Volt, hogy nagyon keveset kerestünk, a csőd szélén volt a cég, és jól éltünk, és volt, hogy nagyon sokat kerestünk, és azt mondtam, hogy itt a Kánaán, és ugyanúgy jól éltünk. Értem, amikor sok jött be, nem éltünk jobban, és amikor a csőd szélén voltunk, nem éltünk rosszabbul. Na? Mi a tanulság ebből?
Korlátozott a fogyasztás.
Nem, ezt most csak...
Két kacsát nem tudok
nem. Megedni. Tehát, hogy figyelj, tehát ez csak nem. Gondold végig komolyan, tényleg. Mit vársz az életedtől? Mit vársz az életedtől? És tedd azt, ami ahhoz visz közelebb, amit vársz az életedtől. De jól nézd meg, hogy az eszköz, amit épp használsz arra, az tényleg oda visz-e. Mert van út, ami jónak látszik az ember előtt, de a halálba vezet. Van út, ami jónak látszik, de a halálba vezet. És nem kell ezt, tehát most itt ebben az esetben nem a fizikai halálra gondolok, hanem a cél elvétéséhez vezet. Az élet, az igazi, a békesség, az örömteli, azoknak a napoknak az elvesztéséhez vezet, amikre úgy nézel vissza, hogy megérte. És aztán persze hadd mondjak még valamit, és itt én abba hagynám, hogy a munka lehet több eszköznél. Oké? A munka lehet cél is. Lehet talán szolgálat is. Tehát én például, ha rám szakadna az OTP, akkor én valószínűleg utána is dolgoznék. Tehát ha megélhetés, a családomról való gondoskodás, feladata teljes egészében teljesülne, anélkül, hogy nekem dolgoznom kéne, én akkor is dolgoznék. Alkotó emberek vagyunk, cselekvő emberek, akik hatást akarnak gyakorolni, akik látják a szükséget, a problémát és megoldás akarnak lenni. Egy pokol felé tartó világban élünk. A szolgálat, emberek megérintése bármilyen módon mindig adhatna feladatot. Úgyhogy, de várjunk, ez megint nem az őrült hajtásról szól. Ugye? Ez megint nem arról szól, hogy én vagyok Isten, aki megteremtem az életemet, a boldog életemet. Azt Isten adja ajándékba. Úgyhogy lehet, hogy benne vagy egy csomó mindenben, amiben nem is kéne benne lenned. Benne vagy egy elmebeli projektben, amiből csak ki kéne szállni. És végre szabadnak lenni. Oké, mit tennél, ha szabad ember lennél? Ez egy nagyon fontos kérdés. Mit tennél, ha tényleg te választhatnád meg, hogy mit teszel holnap? És mi akadályoz meg abban, hogy ne tedd azt, amit igazából tennél? Nem tudom a választ rá, de biztos, hogy érdemes ezen gondolkozni. Mert én azt olvasom a Bibliában, hogy Isten szabadságra szabadított meg minket, és ad hozzá egy parancsot is, hogy ne hagyjuk magunkat újra a szolgasság igájába fogni. És itt konkrétan a törvényre gondol, ugye a kegyelem megszabadít a törvény szolgaságából. Ha visszamegyek a törvény rendszere alá, akkor újra szolga leszek. De ez azt gondolom, hogy igaz a nem vallásos törvényekre is. és a társadalmunknak van egy csomó nem vallásos törvénye. Sikeresnek kell lenned. Hány éves vagy? Ha! És még nincs meg az első 200 milliód. Lúzer vagy. Törvények. Oké? Okay? Szabad vagy. Gondolkozz, mint egy szabad ember. Dönts úgy, mint egy szabad ember. Élj úgy, mint egy szabad ember. Aki Isten előtt felelős. De ez egy egész más kép, mint amikor a világban rab vagy. Oké, okay, köszönöm. Mennetek kell. Mert dolgoznotok kell. Gyerünk! Mit lustálkodtok itt? Hajtani! Gyerünk! Tak, tak, tak! Feladat! Nekem is mennem kell. Szabad vagy arra, hogy megcsináld, amit mondtam.